Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének második előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában és a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Wölfling János 1959-ben született Mohácson. Középiskolai tanulmányait a Pécsi Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában folytatta. 1984-ben szerzett okleveles vegyészi diplomát a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán. 1984. szeptembere óta folyamatosan a JATE, majd az STE szerves kémiai tanszékén dolgozik, melynek 2008 óta vezetője. A kémiai tudomány kandidátusa fokozatot 1991-ben, az MTA doktora címet 2007-ben nyerte el. Oktató munkája keretében főkollégiumi előadásokat, speciális és doktori kurzusokat tartott, illetve tart. Laboratóriumi gyakorlatot vezetett vegyész, kémiatanár, gyógyszerész, biológus, környezettudományi, kémiai és vegyész szakos hallgatóknak. Témavezetésével eddig 56 megvédett diplomamunka, szakdolgozat, projektmunka készült, és 4 hallgató szerzett doktori fokozatot. Tudományos tématerülete az új, biológiailag hatásos, módosított természetes szerves vegyületek, főként szteroidok szintézise. Elnyert tudományos ösztöndíjai, MTA tudományos továbbképzési ösztöndíj, Alexander von Humboldt ösztöndíj, Bolyai János ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj nagy mértékben segítették tudományos pályáját. Aktív tudományos közéleti tevékenységet folytat. A Magyar Kémikusok Egyesületében és a Magyar Tudományos Akadémia különböző szervezeteiben visel funkciókat. 2004 óta a European Federation for Medicinal Chemistry tanácsában ő a magyar képviselő. Elismerései közül kiemelendő a gyógyszerész hallgatók által több alkalommal odaítélt legjobb előadói díj, tudományos tevékenysége vonatkozásában pedig a 2011-ben elnyert Zemplén Géza fődíj, amellyel a kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai kutatásokat ismeri el a Magyar Tudományos Akadémia. 2012. szeptember 1-től egyetemi tanár. Felkérem Wölfling János professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy jelen alkalommal önöknek egy előadást tarthatok, melynek címe az Élet a kémikus szemével. A szegedi szabadegyetemi előadások körében korábban már sor került egy ugyanilyen című előadásra. Ennek az időpontja 1933. február 8-a volt, tehát meglehetősen régen történt már, és ez a nap is éppen szerdai nap volt, és az előadás hasonlóan a maihoz szintén este 6 órakor kezdődött. Az előadást a Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete szervezte. Az előadó pedig nem más volt, mint Szent György Albert professzor, aki az akkori Orvosvegytani Intézet igazgatója volt. Szent György Albert 1893. szeptember 16-án született, tehát most vasárnap lett volna 119 éves. A nagy érdeklődéssel várt és rendkívül magas színvonalon megtartott előadásáról a másnapi Dél-Magyarország számolt be a sábjain. Ennek láthatjuk itt a másolatát. Tekintettel arra, hogy az eredeti dokumentum nem olvasható túlságosan jól, ezért néhány gondolatot kimásoltam az akkori cikkből. Úgy gondolom, hogy Szent György Albert emléke megérdemli, hogy szó szerint idézzük néhány akkori gondolatát. Többek között kifejtette, hogy a tudomány és a vallás között semmiféle viszony nincs, mert amit mérni lehet, az a tudomány, ahol nincs megmérhető valami, az a vallás, így tehát a tudomány legfeljebb közeli szomszédja lehet a vallásnak. Megállapította továbbá, hogy a tudomány a mélységeket kutatja, behatol a legparányibb részecskék belsejébe is, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel. Így jutott el a biokémia az emberi test részecskéjéhez, a sejthez, majd a molekulához és az atomhoz. Így tudta meg, hogy az a csodálatos gépezet, amelyet élő testnek nevez az ember, 80%-ban víz. Nagy derültséget keltve kijelentette, hogy ez még akkor is így van, ha egy tekintetes úrról van szó, az ő testének is 80%-a vízből áll. Egy további kijelentése, a biokémikus nem állt meg az atomnál, behatolt az atom belsejébe is, ami fontos a világtörténelmi esemény volt a világháborúnál is. Nem vállalkozhatok arra, hogy jelen előadásomban olyan filozófiai magasságokba emelkedjek, nem is lennék erre képes, mint ahogy azt annak idején Szent Györgyi professzor úr tette. Amiről önöknek ma este beszélni szeretnék, az az, hogy a szerves kémikus mit gondol az életről, továbbá, hogy hogyan segíti a szintetikus szerves kémia, a szerves kémia egyik ága a mindennapi életünket. Az előadás elején röviden átismételjük a szerves kémiai alapfogalmakat, szót ejtek majd a szerves kémia történetéről, tárgyáról, a szerves vegyületek ábrázolásmódjáról, nevezéktanáról, egy speciális jelenségről, amely nagyon fontos a szerves vegyületek körében, az izomériáról, azon belül is talán az egyik legfontosabbról, az optikai izomériáról. Ezt követően érinteni fogom a szintetikus szerves kémia módszereit és céljait, végül pedig néhány példán keresztül szeretném megmutatni, hogy milyen pontokon, mely területeken hasznos a szintetikus szerves kémikus tevékenysége. Az időbeni eligazodásukat segíti az, hogy abban az esetben, ha a régmúltban járunk, tehát Szent György idejében, vagy pedig azt megelőzően, akkor a dia háttere szépia színű lesz a jelenkort, illetően pedig a dia háttere fehér. Jelenkor alatt értem a mostani valódi jelent, illetve a néhány évtizeddel ezelőtti időszakot. Szerves kémiai átalakításokat már az ókorban is végeztek. Természetesen ezek nem voltak tudatosak. Ilyen példaként említhető meg például a borkészítés vagy az ecetkészítés. A középkort az alkimisták, illetve jatrokémisták uralták. Az alkimisták aranyat szerettek volna előállítani, mint ahogy az közismert. Ők kevésbé foglalkoztak szerves vegyületek előállításával. Adál is inkább nem tették ezt, mert egészen 1828-ig uralkodott az úgynevezett életerő elmélet, és azt tartották az akkori kémiával foglalkozók, hogy nem lehetséges szervetlen vegyületből kiindulva szerves vegyületet előállítani, mert ahhoz életerő szükséges. Ezt az elméletet Friedrich Wöhler döntötte meg, 1828-ban tehát, aki ammónium cianátból kiindulva, ami egy szervetlen vegyület volt, hevítéssel egy szerves vegyületet, karbamidot állított elő. A karbamid a vizeletből izolálható vegyület. Annak idején ezt a felfedezést nagyon sokan kétségbe vonták. Azt feltételezték, hogy Wöhler nem dolgozott tisztán, hanem a kezével elszennyezte az ammónium cianátot, amiből kiindult, életerő szállt át erre a vegyületre, és ezért sikerült neki végrehajtani ezt a szintézist. Persze ezt a kísérletet aztán mások megismételték, és más további átalakítások is világossá tették, hogy valóban Wöhlernek igaza volt, és lehetséges szerves vegyületek előállítása a laboratóriumban is szervetlenekből kiindulva. Az 1800-as években már meglehetősen sok minden történt a szerves kémiában, sok új vegyületet állítottak elő. A Nobel-díjakat az 1900-as évek elejétől kezdve ítélik oda különböző kiemelkedő kutatásokért. Itt most felsoroltam jó néhányat a teljesség igénye nélkül, amelyet olyan kutatók kaptak, akik a szerves kémia területén alkottak kimagaslót, leginkább közülük is azok, akik a szintetikus szerves kémiában. Nem szeretném valamennyiüket felsorolni, kiemelem Szent Györgyi Albertet is, Noha tudjuk, hogy ő nem kémiai Nobel-díjat kapott annak idején, de hát a mi Szent Györgyi Albertünk, tehát nem hagyhatjuk ki ebből a felsorolásból. Ő többek között a biológiai égés folyamatok tisztázásáért kapta annak idején a Nobel-díjat. Woodward a szerves szintézis atya volt, ő a Nobel-díjat a szerves szintézis művészi tökélyre fejlesztéséért kapta 1965-ben. Egy további kiemelendő személyiség ebből a hosszú sorból, Cori, aki 1990-ben kapta meg a Nobel-díjat, aki kidolgozta a szerves szintézis elméletét, illetve módszertanát. A periódusos rendszert valamennyien, a jelenlevők is, jól ismerjük az általános iskolai, illetve középiskolai tanulmányainkból. A periódusos rendszer a kémiai elemeket, azt a 101 néhányat bizonyos szisztéma szerint rendezi össze egy rendszerbe. Itt most nem a szokásos megjelenítését láthatjuk a periódusos rendszernek. 2011 volt a kémia nemzetközi éve. Ezt a világon szinte mindenhol megünnepelték, megemlékeztek róla, és ennek keretében a Royal Australian Chemical Institute 79 kémikus és 38 tasmán festő részvételével alkotta meg ezt a speciális periódusos rendszert. Egy jó példa ez arra, amikor a művészet találkozik a tudománnyal. Mi a szerves kémia tárgya manapság, pontosabban Friedrich Wöhler óta? Ezt viszonylag egyszerűen megfogalmazhatjuk, a szerves kémia széntartalmú vegyületek kémiáját jelenti. Néhány kivétel van ez alól, közülük néhányat felsoroltam, ilyenek az elemi szén, annak a különböző módosulatai, például a gyémánt vagy a grafit, a széndioxid, szénmonoxid, hidrogéncianid és a sói, a ciánsav és sói, emlékeznek az ammónium cianát, amelyet Wöhler átalakított, az is ide sorolódik. A következő kérdés, hogy miért van könnyű dolga a szerves kémikusnak. Persze a könnyű itt idézőjelben értendő. Azért van könnyű dolga, véleményem szerint, mert a periódusos rendszerben látott 101 néhány elem közül neki nem kell valamennyivel foglalkoznia, hanem közülük csak néhányal, leginkább a szénnel és a hidrogénnel, továbbá az oxigénnel, a nitrogénnel, a kénnel és a foszforral, ezeket, ezt az utóbbi négyet heteroatomnak is nevezzük, hogyha ők egy szerves vegyületben előfordulnak. Ezt a hatot pedig összefoglaló néven biogén elemeknek. Természetesen a többi elemet is használja azért a szintetikus szerves kémikus a különböző átalakítások során. Az egyes szerves vegyületek nagyon fontos szerepet játszanak a mindennapi életünkben. Az élő szervezet nagy része, hogyha attól a bizonyos 80%-nyi víztől eltekintünk, szintén nagy számú különböző szerves vegyületből áll. Szerves anyagból készül a ruházatunk, a táplálék, amit magunkhoz veszünk, a gyógyszerek legnagyobb része szintén szerves vegyület, a növényvédőszerek, amelyeket használunk, műanyagok, és még nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy hol találhatók meg a szerves vegyületek a környezetünkben. Mi teszi egyedivé, különlegessé a szerves vegyületeket? Hát az, láthatják, hogy a szénatomok ezekben a vegyületekben egymással kapcsolódva elméletileg végtelen hosszúságú láncokat alkothatnak. Ezek a láncok elágazásokat is tartalmazhatnak. Az egyes atomok elrendeződhetnek különböző gyűrűtagszámú gyűrűkben. A gyűrűk tartalmazhatják az előbb említett heteroatomokat, az oxigént, a ként, a nitrogént is, és a láncok és a gyűrűk egymással kombinálódhatnak. Azt mondhatjuk, hogy elméletileg végtelen változatosságban állíthatók elő a szerves vegyületek, és nem véletlen emiatt, hogy az élet kialakulásakor is a szerves vegyületeket választotta, hiszen az élő szervezetben számos biológiai folyamatnak, kémiai folyamatnak kell végbe mennie, ahhoz nagy számú vegyület szükséges, és ezt a változatosságot a szerves vegyületek tudták, illetve tudják biztosítani. A nagy változatosság az azt jelenti, hogy nagyon sok szerves vegyületet ismerünk, sokkal több szerveset, mint egyéb vegyületet, mondjuk szervetlen vegyületet. Látjuk, hogy ez a szám, a szerves vegyületek száma körülbelül 10 millió, pontos számot természetesen nem lehet mondani, hiszen ez a szám gyakorlatilag percenként változik, emelkedik. Az alapokra, a szerves kémia alapjaira visszatérve szeretném emlékeztetni önöket a tanulmányaikra, amikor minden bizonnyal szó esett arról, hogy hogyan ábrázoljuk a szerves vegyületeket. Ezt a propán példáján szeretném megmutatni. A propán az a gáz, amelyet jól ismerhetünk a gázpalacból, a PB gáznak az egyik komponense. A legegyszerűbb esetben használjuk ezeket az úgynevezett összegképleteket. Ezek azt mutatják meg, hogy melyik elemfajtából hány darab található az illető vegyület molekulájában. Valamivel többet mondanak a szerkezetről a szerkezeti képletek. Ezek esetében az egyes atomokat pontokkal kötjük össze, ezek elektronokat jelentenek. Kettő darab elektron azonos egy vegyértékvonallal. Össze is vonhatjuk ezeket az atomokat egymással, hogy ne kelljen minden egyes atomot külön kirajzolni, illetve a leggyakoribb ábrázolásmód az az, amikor leegyszerűsítjük ezt a legutolsó képletet is, és a töréspontokba, illetve a vegyértékvonalak végére szénatomokat képzelünk, amelyeket kiegészítjük a szükséges számú hidrogénekkel. A valósághoz leginkább, legközelebb a modellek állnak, a szerves kémia háromdimenziós tudomány. Itt láthatjuk a propánnak a modelljét. Ez az animáció megmutatja egyúttal azt is, hogy ezek az atomok nincsenek teljes nyugalomban, egy picit általában a kötések mentén mozognak. Ejtsünk szót ezt követően a szerves vegyületek elnevezési lehetőségeiről. Legelőször, amikor felfedezték még a középkorban az egyes szerves vegyületeket, akkor úgynevezett triviális neveket adtak ezeknek a származékoknak, amelyek a legkülönbözőbb módon alakulhattak ki. A morfin esetében, biztos ismerik hallomásból ezt a vegyületet, őt, ezt a származékot Morpheus államistenről nevezték el a hatása alapján. A barbitúrsavat Adolfon Bayer fedezte fel 1864. december 4-én, Szent Borbála napján. Manapság is a Borbálák, Barbarák december 4-én ünneplik a névnapjukat, és az iránta való tiszteletből kapta ez a vegyület a barbitúrsav nevet. A taxonra a későbbiek során vissza fogok még térni. Ebben az esetben egy olyan elnevezésmóddal állunk szemben, hogy ezt a vegyületet úgy nevezték el, annak alapján nevezték el, hogy milyen növényi forrásból volt elsőként izolálható. Az 1800-as évek végére már annyi szerves vegyület keletkezett, hogy nem adhattak mindegyiknek triviális nevet, ezért a nevezéktan kidolgozását egy nemzetközi szervezet, a JUPAC vette kezébe. Ez a szervezet azóta is működik, és finomítja, pontosítja, kiegészíti ezt a nevezéktant, amelyet akkor kidolgoztak. Nagyon röviden csak arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen szisztematikus név. Általában tartalmaz egy előtagot, ezt pirossal jelöltem, több előtag is szerepelhet a névben, egy alapszénhidrogént és egy utótagot. A következő példa a koleszterin esetében mutatom meg azt, hogy hogyan néz ki egy ilyen triviális név. Koleszterin, ahogy említettem is, a szisztematikus nevet pedig alatta láthatjuk. Koleszterint valamennyien jól ismerjük, legalábbis hírből. Általában rossz színben tüntetik fel, de a koleszterin a szervezetben nagyon fontos funkciót tölt be. Nem tudom, gondolták-e volna, hogy egy felnőtt ember szervezetében mintegy 15 g koleszterin található. Egy másik picit hasonló szerkezetű vegyület az ösztron, amely az itt jelenlevő fiatal hölgyek szervezetében mutat maximális koncentrációt. Egy további jelenség, amely fontos a szerves vegyületek körében, és lehetőséget nyújt arra, hogy a vegyületek száma tovább növekedjék, az az izoméria jelensége. Az izoméria azt jelenti, hogy azonos bizonyos vegyületek összeképlete, de a szerkezete valamilyen módon különbözik. A C4H8 összetételű vegyületnek Láthatók itt lehetséges szerkezetei, ők tehát egymásnak izomerjei. Egy heteroatomot tartalmazó izomer pár látható az ábrán alul, az etilalkohol és a dimetil éter is izomerjei egymásnak. Amennyiben tekintetbe vesszük az alkánok azok a telített, nyílt láncú szénhidrogének. A telített jelző azt jelenti, hogy molekuláikban nem tartalmaznak többszörös kötéseket. A nyílt lánc azt jelenti, hogy nem tartalmaznak gyűrűket. A szénhidrogén pedig értelemszerűen azt, hogy csak szénből és hidrogénből álló vegyületekről van szó. A baloldali oszlopban elkezdjük növelni a szénatomszámot, ennek függvényében kapjuk az egyes alkánok neveit, amelyek itt láthatók a következő oszlopban. Először a szénatomszám növekedésével nem növekszik túlzottan a lehetséges izomerek száma. Kiemeltem példaként a pentánt, az ő három izomerje itt látható. Viszont, hogyha tovább növeljük a szénatomszámot, akkor rohamosan növekszik a lehetséges izomerek száma. Például a C30-as alkán a triakontán esetében több mint 4 milliárd lehetséges szerkezetet lehet felírni. Természetesen ezeket nem állították elő, nem is feltétlenül célszerű őket előállítani, de ez is mutatja azt, hogy valóban rengetegféle szerves vegyület létezhet. Az izomeria fajtákon belül kiemelt jelentőséggel bír az optikai izoméria. Ebben az esetben már a címből is gondolhatjuk azt, hogy itt valamiféle fénnyel kapcsolatos dologról van szó. Valóban ezt a jelenséget a polariméter nevű készülékkel lehet mérni. A polariméter tartalmaz egy fényforrást, a belőle kilépő fény egy apoláros fény, ez azt jelenti, hogy a fénysugarak a tér minden irányába folytatnak rezgést. Belép ez a fény egy polarizátorba, ott keletkezik az úgynevezett poláros fény, ekkor a rezgés csak egyetlen egy síkban történik. A következő része a polarimétrnek a mintatartó edény, ebbe belehelyezzük a vizsgálandó mintánkat, általában annak az oldatát. Ha úgynevezett optikailag aktív anyagról van szó, mindjárt erre még vissza fogunk térni, akkor ez a fénysík elfordul, akár az óramutató járásával megegyezően, tehát jobbra, akár azzal ellentétesen, tehát balra, és egy polarizátoron keresztül átjutva lehetőségünk van arra megfigyelni, hogy ez az elforgatás milyen mértékű, illetve megtörtént-e egyáltalán. Meglehetősen régen felismerték már, hogy a szerves vegyületek esetében ez a jelenség a molekula szerkezethez köthető, és olyan esetekben lép fel, amikor az illető vegyület molekulájában található legalább egy olyan szénatom, ez a középső, amelynek mind a négy vegyértékéhez különböző helyettesítő, idegen szóval szubstituens, azaz atom vagy atomcsoport kapcsolódik. Ha ennek a molekulának tekintjük a tükörképi párját, akkor az állapítható meg a kettő viszonyáról, hogy noha tükörképei egymásnak, de nem hozhatók egymással fedésbe, azaz nem azonosak. Ezt nevezzük a kiralitás jelenségének, itt egy másik példát láthatunk. Erre a molekula pára is teljesül az, amit az előbb elmondtam, tehát a szénatom mind a négy vegyértékéhez más helyettesítő kapcsolódik. Ez a két molekula úgy viszonyul egymáshoz, mint a jobb kéz, illetve a bal kéz. A kiralitás elnevezés a görög kéz-görög elnevezéséből adódik, és erre a vegyületre is ugyanaz teljesül, mint a bal oldalon láthatóra. Enantiomernek nevezzük ezt a két tükörképi molekulát, molekula párt. Egy nagyon fontos dolog, hogy az enantiomerek minden fizikai és kémiai tulajdonsága megegyezik. Van egy kivétel ez alól, de ennek ritkán van jelentősége. Az előzőkből következően, tehát hogy megegyeznek ezek a tulajdonságok egymással, következik az, hogy nagyon nehéz őket egymástól elválasztani, hogyha egy rendszerben valahol együtt található mind a kettő. Egy másik fontos következmény, pedig ezt nagyon jó volna gyakran hatékonyan megvalósítani, hogy nem könnyű közülük célzottan csak az egyiket előállítani, hogyha nem járunk el különös gondossággal, akkor a kémiai reakciók során általában mind a kettő egyszerre egymás mellett keletkezik. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog, hogy az élő szervezet molekula felismerő rendszerei, amely fehérjéket, enzimeket jelent, szintén királis rendszert alkotnak, és ezért aztán, hogyha kapcsolatba kerülnek egy ilyen enantiomer pár tagjaival, akkor azokkal eltérő módon tudnak kölcsönhatásba lépni. A jobboldali ábra mutatja azt, hogy egy fehérjébe, ez a nagy képződmény, behelyeztünk egy királis vegyületet, annak az egyik enantiomerjét, az enantiomer pár egyik tagját, és az jól belepasszol ide ebbe az üregbe. Amennyiben a másikat próbáltuk volna meg ide belehelyezni, akkor az valószínűleg nem sikerült volna egyáltalán, vagy nem sikerült volna jól. Ez pontosan olyan dolog, mint amikor a balkezes kesztyűbe próbáljuk meg beledugni a jobb kezünket, ami ugye valamennyire sikerülhet esetleg, de nem feltétlenül tökéletesen, illetve minden bizonnyal nem. Miért királisak a fehérjék, illetve az enzimek? Hát például azért, mert az alapépítő köveik, az aminosavak, a fehérje alkotó aminosavak, amelyek egyik képviselőjét itt tüntettem fel, az alanint, szintén királis. Rá is teljesül az, amit az előbb már láttunk, tehát mind a négy vegyértékéhez a központi szénatomnak eltérő helyettesítő kapcsolódik. Néhány példát soroltam fel a következő dián, amelyek megmutatják azt, hogy például ezeknek az enantiomereknek, tehát a tükörképi pár tagjainak az illatuk eltérő. A jobbra forgató karbon köményillatú, a balra forgató karbon mentaillatú. Hasonló szerkezetű a két alatt található enantiomer, a jobbra forgató, tehát plusz limonén narancsillatú, a mínusz limonén pedig terpentin illatú vegyület. Nagyon fontos, az illat is fontos lehet adott esetben, de az, hogyha enantiomerek kerülnek gyógyszerhatóanyagként valamilyen gyógyszerbe, hogy ezek milyen hatásokat fejtenek ki, ez a hatás a legritkább esetben azonos, általában eltérő, néha előnyös az egyik, illetve a másik hatás is, de van, amikor az egyik előnyös, a másik pedig előnytelen, majd arra is mindjárt láthatunk egy példát. A dián látható baloldali úriembernek mondjuk a feje fáj, neki darvonra van szüksége, köhög a jobboldali úriember neki novradra, és ha megnézik ezeket a hatóanyag elnevezéseket, maga a név is tükörképi párt alkot, tehát az egyik tükörképe a másiknak. 1857-ben hozta forgalomba a Grünenthal nevű német gyógyszer cég a talidomid hatóanyag tartalmú gyógyszerét, a Contergant. Nem volt sokáig ez a hatóanyag forgalomban, 1962-ben kivonták a forgalomból, azért, mert egy botrány, világbotrány mondhatni így, tört ki ezzel kapcsolatosan. A gyógyszer hatóanyag, a talidomid szerkezete itt látható, belőle is kettő létezik, egy enantiomer párt alkotnak, a jobbra, illetve a balra forgató. Kiderült az alkalmazás során, hogy az egyébként nyugtató, fájdalomcsillapító hatású vegyület a kettő közül csak a baloldali, míg a másik úgynevezett teratogén, tehát magzatkárosító hatással bírt. Kellemetlen ebben az ügyben az, hogy ez a hatóanyag kiválóan csillapította a terhes nők esetén a reggeli hányásokat is, és ezért meglehetősen sok terhes hölgy kapott ebből a gyógyszerből, és ennek az lett az eredménye, hogy 10 000-nél több úgynevezett Contergan baby született az 50-es évek végén, a 60-as évek elején a világ 46 országában. Egyikük röntgen felvétele látható itt a dián, általában sérült végtagokkal, végtagok nélkül, vagy sérült kéz- és lábujjakkal születtek ezek a gyerekek annak idején. Ez a jelenség felhívta a figyelmet arra, hogy abban az esetben, hogyha királis a gyógyszerhatóanyagunk, akkor lehetőleg csak a nekünk szükséges hatóanyag kerüljön be a gyógyszerbe, a másikat ne tartalmazza a gyógyszer, vagy pedig, hogyha nem lehetséges őket egymástól elválasztani, akkor a másik enantiomer hatását, annak a sorsát a szervezetben nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. A talidomid esetében egy további érdekesség, hogy abban az esetben, ha ezt annak idején tudták volna, és elválasztották volna az egyik enantiomert a másiktól, és csak a szükségeset helyezték volna bele a gyógyszerbe, az sem lett volna megoldás, ugyanis a szervezetben át tud alakulni a jó izomer a rossz izomerré, azt mondjuk, hogy izomerizálódik az egyik enantiomer a másikká, tehát ezt a káros hatását akkor is ki tudta volna fejteni. Egy érdekesség, hogy a gyógyszerkincsbe a talidomid újra visszakerült nemrégiben, ugyanis jelentős rákellenes hatást mutat, és nyilván a teratogén hatását figyelembe véve idősebb személyeknél, férfiaknál azért az alkalmazására lehetőség nyílik. Nézzük meg ezek után általánosan, hogy hogyan néz ki egy kémiai reakció, így egy szerves kémiai reakció is. Nagyon egyszerűen felírható egy ilyen egyenlet. Kiindulunk egy A kiindulási anyagból, a terméket nevezzük B-nek, nyilat teszünk közéjük, erre a nyílra általában ezen a nyilon feltüntetjük a reagenseket, illetve a reakció körülményeket is. A múlt alkalommal Dux professzor is említette előadásában, hogy általában ahhoz, hogy egy kémiai reakció végbe menjen, aktiválási energia szükségeltetik. Ezt a rendszerrel általában hőformájában közöljük a kémiai gyakorlatban. Energiát kell tehát befektetnünk, hasonlóan ahhoz az úriemberhez, aki a követ ezen a buckán át görgeti. Ha katalizátorokat alkalmazunk, a katalizátor azt jelenti, hogy egy olyan anyag, amit ha hozzáteszünk a reakcióelegyhez, akkor enyhébb körülmények között végrehajthatóvá válik egy adott reakció. Tehát ha katalizátort alkalmazunk, akkor ez az aktiválási energia igény, ez lecsökken. Itt van a katalizálatlan reakció, a pirossal jelölt reakció energia diagramja, hogyha pedig használjuk a katalizátort, akkor kisebb energiát kell befektetnünk. Az élő szervezet is használ katalizátorokat, ezek az enzimek. Azért kell az élő szervezetben végbe menő folyamatokat katalizálni, hogy ne kelljen a hőmérsékletet olyan magasra emelni, hanem testhőmérsékleten, tehát 36-37 Celsius fokon is végbe menjenek azok a reakciók, amelyek a szervezet működését biztosítani tudják. Nézzük meg ezek után azt, hogy hogyan néz ki egy szerves kémiai reakció a laboratóriumban. Példa az acetil szalicilsav az aszpirin hatóanyagának az előállítása. Az A ebben az esetben szalicilsav, a keletkező termék a B az acetil szalicilsav. A nyírra felírtuk a reagenseket és a reakció alapvető körülményeit. Általában rendelkezésre áll egy recept. A recept egy pontos leírás arról, hogy hogyan kell ezt a kémiai átalakítást végrehajtanunk. A következő dián azt szeretném megmutatni, hogy a mindennapi élettel ennek a dolognak, egy ilyen kémiai átalakításnak nagyon szoros kapcsolata van. Ha például egy tyúkhúslevest szeretnénk elkészíteni, akkor ott a tyúk, a kiindulási anyag az A, a tyúkhúsleves a végeredmény. Itt nem reakció partnereknek, reagenseknek nevezzük, amiket feltüntettünk, hanem általában hozzávalóknak, de ugyanúgy a hőmérsékletet is feltüntethetjük, vízben főzünk, tehát ez 100 Celsius fok, a reakció idő idézőjelben pedig 4,5 óra. Itt is rendelkezésünkre áll egy recept, amelyet szó szerint alkalmazhatunk, ha nekünk nem tetszik, akkor módosíthatjuk, vagy pedig kreálhatunk egy újat, ugyanúgy, ahogy azt megtenni a reakciók végrehajtása esetén. Sőt, mi több, hogyha tekintjük azt, hogy mely a konyhának, illetve a szintetikus szerves kémiai labornak a metodológiája, a módszertana, illetve az eszközkészlete, akkor nagymértékű párhuzamot fedezhetünk fel a két helyszín között. A konyhában, lábosban, fazékban főzünk, a laboratóriumban lombikot használunk ugyanerre a célra, széles hőmérséklettartományban dolgozunk, itt is, ott is, keverni kell, itt is, ott is. a fakanálnak a laboratóriumban a mágneses keverő felel meg, a konyhában oldószerként vizet használunk a szerves reakciók során. Vizet is használhatunk, de általában különböző szerves oldószereket, leginkább azért, mert a szerves vegyületek többsége nem oldódik vízben. Szűrni itt is, ott is kell. Speciális gázok előfordulhatnak a konyhában is, például a széndioxid vagy a dinitrogénoxid. Laboratóriumban általában sokféle speciális gázt használunk. Nyomás alatt végbe menő folyamatokat is kivitelezhetünk a konyhában, kuktában, a laboratóriumban is. Az események meggyorsítására használhatunk mikrohullámú készüléket, ennek a megfelelője megtalálható a laboratóriumi praxisban is. Mosogatni kell a konyhában is, illetve a laboratóriumban is, ez általában kézzel történik itt is, ott is, de mindkét helyen használhatunk mosogatógépet is. Az egyéni védőfelszerelésekről is természetesen gondoskodnunk kell mindkét helyszínen. Ezek is egy picit különböznek egymástól. Ami jelentős eltérés a két helyszín között, hogy a konyhában végig az események során, miközben a főzés történik, lehetőségünk nyílik a minőséget kóstolással ellenőrizni. Nehezebb a helyzet a laboratóriumban, ott valamilyen kémiai, analitikai módszert kell erre a célra használni. Egy nagyon fontos eltérés a két művelet között, hogy a konyhában általában a végeredményre abban a formában van szükségünk, ahogy azt megfőztük, tehát magára a készételre. Ezzel szemben a laboratóriumban pedig csak egyetlen egy anyagra, amit előszerettünk volna állítani a célvegyületre, tehát abból a komplex rendszerből, amit a reakció elég jelent, nekünk valamilyen módszerrel ki kell vonnunk ezt a kívánt terméket. A szintézis kifejezést a mindennapi életben is használjuk, ez nagyjából olyasmit jelent, hogy kisebb részekből összerakunk valami nagyobbat, ami minőségileg más, mint ezek a kis egységek, ami valamire jó, valamilyen szempontból hasznos, vagy esztétikailag szép, például egy művészeti teljesítmény esetén. A szerves kémiai szintézisek esetén egy új vagy ismert szerves vegyületet állítunk elő, általában egyszerű kiindulási anyagokból, kémiai reakciók segítségével. Alapvetően kétfajta szintézis stratégiát használhatunk a szintézis kivitelezésére. A lineáris szintézis stratégia esetében kiindulunk az első kicsi kiindulási anyagból, és lépésenként építjük fel jelen esetben ezt az ABCDE vegyületet. Konvergens szintézis stratégia alkalmazása esetén két oldalról indulunk el, és aztán valamikor menet közben egyesítjük ezeket a kisebb részeket egymással. Az első stratégia szerint készülnek például a kosarak, tehát a kosár fonás során is vesszük az első vesszőt, ahhoz hozzáadjuk a másodikat, és így tovább, aztán végül készen lesz a kosár. A második stratégiára pedig egy példa lehet az autógyártás, amikor az autó karosszériáját összeszerelik különböző alkatrészekből egymást követően, külön összeszerelik a motort, beleteszik a dugattyút, a hengereket, a gyertyákat, és így tovább, és aztán a kettőt valamilyen fázisban összehozzák egymással. Egy másik megközelítés szerint beszélhetünk totál, illetve félszintézisről, erre majd a későbbiek során vissza fogok még térni. Melyek lehetnek a szerves kémiai szintézisek céljai? Több ilyen célt is megnevezhetünk. Például, hogyha valaki felfedezett egy új szerves kémiai reakciót, akkor megnézhetjük, hogy ez a felfedezett átalakulás mi mindennek az előállítására lehet jó. Különböző célokból szükség lehet új szerves vegyületek előállítására, és főleg régen alkalmazták a szerves szintéziseket a természetből izolált, a természetből kinyert vegyületek szerkezetének a megállapítására. Ennél a pontnál álljunk meg egy kicsit. A régmúltban, tehát Szent György idejében, azt megelőzően, illetve még utána is néhány évtizeden keresztül az úgynevezett kémiai szerkezetbizonyítás volt az, amellyel ezt a problémát megoldották. Az egyik lehetőség ezen belül a lebontás módszere. Ennek során kiindultak ebből az ismeretlen szerkezetű, a természetből kinyert vegyületből, olyan átalakításokat hajtottak végre rajta, amelyek hatása ismert volt, a reakciók eredményeként ismert szerkezetű kisebb vegyületekhez jutottak, majd pedig ezen vegyületek, illetve a végrehajtott reakciók ismeretében logikailag felépítették a szerkezetét ennek az ismeretlen szerkezetű vegyületnek, tehát megkapták a szerkezetet. A dián a glükóz szerkezetének megállapítására szolgáló egyik ilyen lebontási kémiai átalakítás található. Miután ilyen módon megfejtették a szerkezetet, az még mindig csak egy feltételezés volt, a teljes bizonyosságot az úgynevezett totál szintézis jelentette, ennek során kiindultak, vagy kiindulnak, hiszen totál szintéziseket ma is végeznek, egy a kereskedelmi forgalomban kapható kis molekulából, végrehajtották a megcélzott vegyületnek a szintézisét, a kapott célvegyületet összevetették a természetből izolálható vegyületből, és ha kettő megegyezett egymással, akkor a szerkezet végleges bizonyítást nyert. Manapság a szintetikus szerves kémikusnak sokkal könnyebb dolga van akkor, hogyha szerkezet bizonyítást kíván végrehajtani, hiszen rendelkezésre áll számos spektroszkópiai módszer ennek a feladatnak az elvégzésére. Ezek nagyjából a múlt század közepétől kezdve terjedtek el. A szerves kémikus számára a legfontosabb közülük a magmágneses rezonancia spektroszkópia. Ez ugyanazon az elven alapszik, mint a klinikai gyakorlatban alkalmazott MRI készülék is. Ezek a spektroszkópiai módszerek egyfajta vetületét adják az illető vegyület szerkezetének, és hogyha valamennyi rendelkezésre áll ezek közül a spektrumok közül, akkor gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt, néhány óra alatt elvégezhető az a feladat, amelyre 100 évvel ezelőtt, mintegy 10 évre volt szükség. Szerves kémiai szintéziseket igen gyakran hajtanak végre gyógyszerkémiai célzattal. Ez általában azzal jár, hogy ahhoz, hogy egy hatékony vegyületet, amelyet aztán egy gyógyszerbe is bele lehet tenni, tehát egy gyógyszerhatóanyagot, hogy előállítsanak, ahhoz nagyon sok olyan vegyületet kell szintetizálni, amelyeknek a hatását meg kell vizsgálni, aztán végül a végén fennmarad egy vagy kettő a szűrőn, amely számunkra értékes lehet. Ez nagyon sok esetben így van, van, amikor egy picit más történik, ez a digitoxigenin esete. Ez a vegyület megtalálható ebben az itt két feltüntetett virágban, kedvező hatással van a szívizomzatra. Legyenek szívesek nem fogyasztani ezekből a virágokból, szépek és illatosak, de mérgezőnek tekinthetők, pont emiatt a hatás miatt. A népi gyógyászatban alkalmazzák ezeknek a virágoknak a főzeteit. Van egy komoly probléma azonban ezzel a hatóanyaggal, hogy a hatásos, illetve a toxikus, vagy akár a halálos dózis közötti különbség az kicsi. Tehát nagyon könnyű túladagolni, és akkor komoly probléma keletkezik. Itt jöttek képbe a szintetikus szerves kémikusok, megpróbálták ennek a vegyületnek a szerkezetét módosítani, hogy hát, ha sikerül ezt az úgynevezett terápiás ablakot kiszélesíteni, de hát ez nem nagyon sikerült. Amivel próbálkoztak, hogy például ebben a gyűrűben található heteroatomot oxigénről kicserélték nitrogénre, ez és számos más próbálkozás sem vezetett eredményre, viszont eljutottak ilyen módon az abiraterónhoz, ami kiválóan alkalmazható a jóindulatú prostata megnagyobbodás kezelésére. A következő példa az antik bíbor esete. Ezt a vegyületet az ókorban nyerték ki, szenátorok és császárok ruháinak a festésére használták, amiből kinyerték, azaz itt látható csigafajta, és nagyon kis mennyiségben sikerült csak ezt megvalósítani. Látjuk, hogy 10 000 csiga feldolgozásával jutottak mindössze 1,5 grammnyi antik bíborhoz. A vegyület szerkezete meglehetősen egyszerű, még az 1800-as években sikerült ennek a dibróm indigónak a szintézisét megvalósítani. Másik kérdés, hogy nem használják ezt a festéket ruhafestésre, ahogy ezt az ókorban tették a rómaiak, illetve a föníciaiak, mert helyette sokkal szebb, színt adó, tartósabb ruhafestékek találhatók a jelenlegi kínálatban. Ezeknek az előállítása elsősorban Adolf von Baeyer nevéhez fűződik. A következő példa a bombikol esete, ez egy rovarferomon. A rovarferomon egy olyan anyag, ami azt jelenti jelen esetben, a sejemlepke esetében, hogy ezt a nőstény példányok termelik. A kifejlett példányok nagyon rövid ideig élnek, olyan 3-5 napig, nekik ez alatt párosodniuk kell, petét kell rakniuk, tehát az ellenkező nemű egyedekkel, nekik nagyon fontos, hogy gyorsan találkozzanak, ezért termelik ezt a bombikolt. A hímek nagyon messziről, akár kilométerekről is nagyon alacsony koncentrációban képesek megérezni ennek az illatát. 1962-ben 31 ezer lepke feldolgozásával sikerült 3 mg-nyi bombikolhoz hozzájutni. Ez elegendő volt a szerkezetbizonyításhoz, és mivel viszonylag egyszerű a vegyületnek a szerkezete, még ugyanebben az évben a szintetikus szerves kémikusok megvalósították ennek a szintézisét is. Miért jó az nekünk, hogyha elő tudunk állítani rovarferomonokat? Hát azért, mert felhasználhatók ezek a vegyületek a környezetbarát növényvédelemben, például oly módon, hogy ezt a csalogató anyagot különböző csapdákban helyezik el, vagy pedig egy nagyobb területet beszennyeznek ezzel a rovarferomonnal, nem nagy koncentrációban, nagyon alacsony koncentrációban, de ez elegendő ahhoz, hogy az illető rovar ellenkező nemű egyedei ne találják meg egymást, és ilyen módon aztán ne szaporodjanak tovább. A következő példa a C-vitamin esete, ha már Szent Györgyit ünnepeljük. A C-vitamin, annak idején hexuronsavnak nevezte Szent Györgyi, ő azt mesélte, hogy úgy fedezte fel, hogy a paprikában, a szegedi paprikában is található C-vitamin, hogy az egyik alkalommal a felesége adott neki paprikát, ő azt túl csípősnek találta, és inkább úgy gondolta, hogy beviszi a laboratóriumba, és megnézi, hogy tud-e belőle hexuronsavot kinyerni. Ez sikerült is neki, és innentől kezdve állt a kutatásaihoz nagy mennyiségű hexuronsav rendelkezésre. Természetes forrásból tehát izolálható ez a vegyület, de minden bizonnyal nem lenne elegendő a világ C-vitamin szükségletének a fedezésére, úgyhogy a szintézisét a 40-es években megoldották, egy-két elegáns szintézis, körülbelül két lépést tartalmazó szintézis glükózból kiindulva eredményezi a C-vitamint. Az utolsó említendő példa a taxol esete. A taxol az amerikai tiszafa kérgében található, a 60-as években onnan vonták ki ezt az anyagot, melynek itt látható a szerkezeti képlete, illetve a térszerkezete is. Kiválóan alkalmazható bizonyos női rákbetegségek gyógyítására. A probléma az az, hogy a lelőhelyen a tiszafa kérgében nagyon alacsony koncentrációban található ez a taxol elnevezésű vegyület, és egy beteg gyógyításához átlagosan 3 darab 100 éves fának a kérgére van szükség. A tiszafáról tudni kell azt, hogy egy meglehetősen lassan növő fafajta, nagyon sokáig él, több száz évig, vagy akár több ezer évig is, nagyon kemény a fája, nehezen megmunkálható, viszont rendkívül tartós. Ez bizonyítja azt, hogy a berlini egyiptomi múzeumban található ez a szobor, amely időszámításunk előtt 1300-1400 között készült, és még mindig ilyen kiváló állapotban van. Hát ilyenkor mozdultak rá a szintetikus szerves kémikusok ennek a vegyületnek a totál szintézisére, megpróbálták ezt megvalósítani. Sikerült is ez egy 6-7 kutatócsoportnak, eredményeiket a múlt század 90-es éveiben tették közzé. Én most kiválasztottam ezek közül a szintézesek közül egyet, ez egy lineáris szintézis lesz, amelyet Kovacsima kutatócsoportja valósított meg, és ezt szeretném bemutatni. A dia alsó vegyülete a következő dia első vegyülete lesz. Tehát itt folytatódik a szintézis, folytatódik, és még mindig nincs vége, hanem csak az 5. dián ér véget. Egy 66 lépésből álló totálszintézissel sikerült nekik ezt a taxolt előállítani. Látjuk, hogy meglehetősen bonyolult a vegyületnek a szerkezete. Könnyen elképzelhető az, hogy nem gazdaságos egy ilyen szintézist megvalósítani, túlságosan sok munkát, energiát reagenst kell befektetni ahhoz, hogy ezt a szintézist megvalósíthassuk. Mi volt a megoldás? Az Európában is honos, így Magyarországon is honos, közönséges tiszafa, Magyarországon például a Bakonyban található meg ez a fafajta, leveléből sikerült egy olyan hatóanyagot kinyerni, amely közeli szerkezeti rokonságban van a taxolhoz, és ennek az úgynevezett félszintetikus átalakításával azt viszonylag kevés lépésben sikeresen át lehet taxollá alakítani. 2011-ben az év fájának a tiszafát választották. A tiszafa megihlette az írókat, illetve a költőket is. Tudni kell a tiszafáról, hogy az egyetlen egy magköpenyt kivéve, láttuk az előző ábrán, az a piros színű volt, az nem egy igazi bogyó, hanem egy ilyen magot körülvevő köpeny csak. Ezt kivéve valamennyi része mérgező, tehát az irodalmi példákban általában a halállal, az elmúlással hozzák kapcsolatba a tiszafát. Érdekesség, hogy a Harry Potter regényekben Voldemortnak tiszafából volt a varázspálcája. Előadásom végéhez közeledvén visszatérhetünk Szentgyörgyihez. Az első diák egyikén idéztem ezt a mondatát, mely szerint a tudomány a mélységeket kutatja, behatol a legparányszecskék belsejébe is, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel. Ez a kijelentése manapság is teljes mértékben igaz. Remélem sikerült azt beláttatnom, hogy annak ellenére, hogy sokkal könnyebb dolgunk van a kutatás területén, a jelenkorban, mint Szentgyörgyinek volt annak idején, de hát a kérdések is módosultak, változtak, mélyültek, és a kérdések megválaszolására a szintetikus szerves kémiára még nagyon-nagyon sokáig szükség lesz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Volt szó arról, hogy az úgynevezett enantiomerekben van egy aszimmetrikus szénatom, és amiatt voltak optikailag aktívak. De szeretnék kérdezni, hogy mi történik, hogyha több ilyen aszimmetrikus szénatom is van egy molekulában?
Köszönöm szépen a kérdést. Természetesen számos ilyen szerves vegyület is ismert, amikor egynél több kiralitáscentrum található a molekulában. Ez tovább növeli a lehetséges optikai izomerek számát. Ebben az esetben már nem csak tükörképi párok fordulhatnak elő, ezeket a nem tükörképi párokat a több aszimmetria centrumot tartalmazó vegyületek esetében diasztereomereknek nevezzük. A diasztereomerek esetében az a szerencsés eset áll fenn, hogy az ő fizikai és kémiai tulajdonságaik eltérőek. Ennek egy nagyon fontos következménye az, hogy ezeket a vegyületeket egymástól viszonylag könnyen el tudjuk választani. Természetesen az egyes diasztereomerek biológiai hatása is különböző.
Professzor úr említette, hogy több különböző szintézis módszer van, és azt szeretném megkérdezni, hogy van-e egy olyan konkrét, amelyik mindegyik vegyület esetében a legjobban alkalmazható, vagy pedig ezek külön-külön vegyület specifikusan alkalmazható az egyik inkább, mint a másik?
Köszönöm szépen. Inkább az utóbbi az igaz. A lineáris, illetve konvergens szintézis stratégiát összevetve az állapítható meg, ha például tekintjük ennek a két lehetséges módszernek az összhozamát, azaz, hogy milyen sikeresen, milyen százalékos eredménnyel tudjuk megvalósítani ezeket a szintéziseket, akkor ebben az esetben azt kell mondanunk, hogy ez a konvergens szintézis, tehát az ebből a szempontból hatékonyabb. Ugyanakkor, hogyha például azt szeretnénk megvalósítani, hogy mondjuk a funkciós csoportokat változtassuk ezekben a vegyületekben, amelyeket célmolekulaként elő kívánunk állítani, akkor el kell döntenünk azt, hogy a kettő közül melyik módszert válasszuk. Sok esetben ilyenkor ugyancsak a konvergens szintézis stratégia az előnyösebb. Tehát a dolog lényege az, hogy vegyülete válogatja. Manapság is alkalmazzák mind a kettő módszert.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Tóth Gábor, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg a Vitaminoktól a Peptidekig Szentgyörgyi Intézeteinek Kutatási Témái című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!